Szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvérek, a mai igénket, ahogy elkezdtük már olvasni és boncolgatni a délelőtti alkalommal, és most majd az egész szakaszt egybeolvasom el, hogy megírva találjuk a Filippi levél 3. fejezetében, a 4. verstől a 14-ig olvasom. Helyünkön ülve hallgassuk most, de hittel és figyelemmel. Ezt írja az apostol, nekem lehetne bizakodásom a testben is, ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért, sőt most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem. de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok, egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Amen. Kedves testvérek, hozzászoktam ahhoz, hogy mindig kell valami szemléltetés az iskolában, hogy a gyerekek megjegyezzenek ezt-azt. A felnőttek is szoktak ennek örülni, úgyhogy most is hoztam magammal egy ilyen eszközt. Megcserélem itt a kottákat. Nem tudom ki az, aki már messziről fölismeri ezt, hogy látott ilyet közelről. Ez egy nagyon ügyes kis berendezés, lehet vele léptetni a diavetítést. Most nem tudom vele, mert itt maradt a másik fele, de ha itt bedugtuk volna ott a Jocónál fönn a laptopba, akkor lehet, hogy bekavarhattam volna neki, és keresztbe kasul össze-vissza énekelnénk. De nem ezért hoztam el ezt a kis távirányítót, hanem azért, mert van benne egy másik nagyon fontos berendezés, ami az előadásokhoz szükségeltetni szokott, és ezért használnak szívesen az előadók ilyet, hogy megnyomom a gombot, akkor elkezd pirosan világítani, és ha erre felé mutatok vele, akkor ugye megjelenik itt a fénye. Úgy hívják ezt, hogy lézer. Lézer, igen. Na most itt közben felidéztük a boldog teológus éveinket, és Marik lelkész úr fölhívta a figyelmet, hogy neki van fizikus diplomája, és úgyhogy most már nem merek annyira tanító jelleggel megnyilvánulni itt a szószékről a lézert illetően, de nem tudom, hogy ki az, aki dolgozott már lézerrel bármilyen szempontból, tehát ez is egy jó játék, de hol találkozunk lézerrel az életünkben? Tessék? Mit csinálnak a szemészeten a lézerre? Műtenek lézerrel, hoppá, igen. Miért műtenek a lézerrel? Miért jobb, mint a szike?
Mert
lézer pontos, igen, vékonyabb gyakorlatilag, mint a legvékonyabb szike. Peti?
Kísérletek.
Például?
Például vastagságmérése, vékony anyagoknál.
Tehát, hogy lézerrel mérünk. Ugye? Most egyre divatosabb ez, a múlt hónapokban nálam is lakásfelújítást végeztek, és jött a lézeres műszerrel a fickó, berakta középre a szobába, így meghúzta a vízszintest, és vízszintes lett az, amit csinált a mennyezetből. Most vízszinteztem hozzá, és meglepődve állapítottam meg, hogy vízszintes a mennyezetem. Ez egy jó hír. Régiekben nem ehhez voltunk szokva, mert a vízmérce az, hát az ugye el tud kajszulni, de a lézer az egyenes vonalat húz. Hogyha jól van beállítva, akkor az vízszintesen lesz egyenes. Igen, tehát mérni tudunk vele, de másféle formában is. Mutogatni tudunk vele, erről is majd lesz, hogy az miért működik. Aztán... lézerkard, igen, tehát harcolni tudunk vele, igen. Igen. Illetve egy picit én is most utána néztem ennek, hogy ugye, tehát például heggeszteni meg, vágni is tudunk vele a legkeményebb anyagokat is, el lehet például egy vékony lézer sugárral vágni, vagy rájöttem arra, hogy nekem is vannak olyan tárgyaim, amiket lézerrel vágtak, például van egy olyan szép ilyen fa keresztem, amit ki lehet rakni a szobán falára, hogy a közepébe hajszál vékonyan van belemetszve valami szép ilyen nap, vagy virág minta, vagy nem is tudom, és azon gondolkodtam sokat, hogy hát milyen dekopírfűrészet csinálták, semmilyen dekopírfűrészet nem lehet olyat csinálni, hanem valószínűleg lézerrel, és most már egészen baráti áron lehet ilyen házi kis lézergravírozókat szerezni, acélra, bőrre, farmernadrágra, mindenre lehet vele mindenféle vintákat, meg vágni, meg stb. Lézer pontosan, nagyon vékony szálakkal, és stb. Stb. De egyébként, ha elmegyünk a boltba, akkor ott is a lézerrel rögtön találkozunk, mert a vonalkodó olvasóban is az van, ugye, amikor bepittyegik, hogy mi mindent vettünk, az kicsit gyengébb lézer, mint az, amivel vágják ugye az acélt például, vagy forrasztják, mert kevesebb energiát használnak föl hozzá. Na, nem akarunk most, nem fizika órát akarok tartani, főleg itt a fizika diplomás lelkész kollégám társaságában, de azért hoztam ezt el, mert ez szeretne minket tanítani. Ebben a kis lézer mutatóban, ugye ez arra szolgál, hogy ha én előadást tartanék, és itt mutogatnék valami vetítést, akkor lézer pontosan rá tudjak mutatni innen is, oda, hogy na pont erről a helyről van szó, és nem egy 5 centivel odébbról. És hogyha itt most elkezdenék játszani vele, akkor ott a leghátsó falon is látszik a fénye, én látom, ne tessenek forogni, mert itt beszélek elő, mindegy, tehát ott is látszik. De az is lehet, hogy ha itt nagyon elkezdenének hangicsálni a színpadnál, már kinéz zavarnának minket, akkor elég lenne, hogy oda mutatnom, és akkor vennék a lapot, mert odáig is elhúz, úgyhogy van benne két kicsike kis ceruzalem, és az egész egy ilyen gombos tűfej méretű kis lámpácska. És mégis nem tudtam letesztelni, hogy mi a legnagyobb távolság, amivel például egy ilyennel el lehet mutogatni, de működik. Mert mi a titka a dolognak? Ugye a hagyományos fény, amilyen például ez a lámpa is itt a fejem fölött, a hagyományos fény az egyszerre minden irányba terjed, és a másik nagyon fontos tulajdonsága, hogy minden hullám hosszú. Azért látjuk a fehéret, benne van az összes szín, és látjuk azt is, hogy szórja a fényét, nem csak ezt a keresztet világítja meg, hanem nagy sugara van neki. A lézer ezzel szemben olyan fény, ami egyrészt csak egy hullám hosszon, tehát a fénynek csak egy színét, ez ugye jelesül itt egy piros lézer, ezt az egy hullámhozt választja ki, tehát nem, az összes többi nincs benne, és a másik, hogy össze van gyűjtve, és össze van fókuszálva egy egészen kicsike kis pontra. És a fénynyalábok végig párhuzamosan mennek benne, és nem szóródnak szana széllyel, hanem arra az egyetlen egy pontra fókuszálnak. És ez a picike kis pont egy másik nagyon picike kis pontot fogott eredményezni valahol nagyon távolba. És ezért tud odáig eljutni, és ezért tud nagyon pontosan oda mutatni, ahova kell. És hát nyilván, hogyha nem ilyen kis ceruza elemekkel dolgoznék, hanem rákapcsolnám itt erre a napelemes rendszerre, ami itt a fejünk fölött van, és teljes energiával, akkor lehet, hogy a falat is áthasítanám vele, ugye? Mert olyan energiát összpontosít arra az egy pontra. És valami ilyesmiről szól az, amiről Pál apostol itt ír. Hát nem a lézerről ír, mert ő még szegény nem tudta, hogy ez majd így fog működni 2000 évvel később, de a lényeg az ugyanez, a keresztény életnek a titka, ez a keresztény élet kibontakozásának vagy megvalósulásának a titka. Tim Keller, a nemrég elhunyt New Yorki, nagyon híres, világhíres lelkipásztor és igehirdető mondta erről a mondatról, a 12. versről, hogy az tulajdonképpen a keresztény élet dióhéjban megfogalmazva. Ugye tudjuk, hogy az evangélium dióhéjban az a János 3.16, ezt mindenki megtanulta legkésőbb konfirmandusként, nagyon jól tette, de az ugye arról szól, amit Isten tesz, vagy tett értünk. De hogy valósul ez meg? Hogy bontakozhat ez ki? Mi a lényeg? Hát ez valahol itt van ebben a 12. versben elrejtve, amikor arról beszél Pál apostol, hogy az Isten engem megragadott, Krisztus Jézus által megragadott, miért? Hogy én is megragadjam őt. Megragadott élet, ami egy célra tart, és aztán ezt fejti ki a következő versekben. Mert a lézernél az történik, hogy a fényt, energiát adok neki, itt most jelesült ceruza elemekből van az energia, de az energia összegyűjti a fényt, és egy pontra fókuszálva bocsátja ki, löki ki magából egy nagyon fókuszált, nagyon jól meghatározott pontra. Ilyen a keresztény élet. Külső energia kell hozzá, külső energia lép be az életembe, ami összegyűjti, mozgosítja, energizálja az életemet, és egy fókuszra koncentrálva szeretné azt irányba állítani. Tehát az első, amit szeretnék mondani, a keresztény élet megragadott élet. Nem csak egyszerűen arról van szó, hogy megszabadulunk a terhekről. Egy kicsit erről beszéltünk a délelőtt, és erről sokat szoktunk egyébként beszélni a megtérés kapcsán, hogy szabadulj meg a bűneidtől, mindez, ami terhel, tedd le a kereszt tövébe, és akkor majd milyen jó lesz, és érzed, hogy felszabadulsz, és sokkal jobb lesz az életed. Hát ezt sokan ismerjük, átéltük, és tudjuk, hogy ez egy nagyszerű élmény, egy nagyszerű dolog, de azt is átéltük, én magam is tavasszal voltam egy ilyen nagy túrán, hogy több mint 20 kilós hátizsákot kellett egész nap cipelnem, és azért az egy nagyszerű dolog, amikor az ember lerakja a hátizsákot, és akkor egyszer csak úgy érzi, hogy most még elmennék még vagy 15 kilométert minden további nélkül, mert annyira könnyen jár, szinte lebegek. A kisgyereket nevelők is tudják ezt, mert ugye megtanulnak mindent egy kézzel csinálni egy idő után, és aztán érzik, hogy milyen könnyű, amikor nincs a kezemen a gyerek. Tehát, hogy ez egy jó dolog, mert van egy olyan lendület, hogy felszabadulok és elvisz valameddig. De Pál apostol nem azt mondja, hogy hát én is megszabadultam, és akkor most még visszahajt egy kicsit a lendület, hanem azt mondja, hogy megragadott az életem, és neki feszülve teljes erőmből futok a cél felé. Hát ahhoz ez kevés. Ahhoz kevés az, hogy ledobom a hátizsákot, mert azért ki fogok fáradni, és nincs energiaforrásom, és nincs, ami tovább visz. Tehát nem egyszerűen erről van szó, hanem arról van szó, hogy van egy olyan külső forrása az életem összegyűjtésének és fokuszálásának, ami nem belőlem származik. Ami nem belőlem indul ki, hanem Istentől indul el. Isten az, aki engem megragad. És itt beszélhetünk arról, és ez fontos, azért megemlíteni ennek kapcsán, hogy ez az, amit minden életfordulatnál így vagy úgy megtapasztalunk. Vagy látjuk, és vagy érezzük, vagy nem. Még az is lehet, hogy nem, hogy az Isten az, aki munkálkodik, és az elénkbe jön, és már akkor ezeket az energiákat, ezt az élet változtató erőt, hívást, hatást, mindezt, ami minket meg ki tud mozdítani abból, amiben benne vagyunk, ezt már adja számunkra, amikor mi még ezt észre sem vesszük. Lehet, hogy valaki ezt jobban érzi, jobban nyitva van rá, jobban tudatosítja azt, és észreveszi ezt, hogy én kaptam egy hívást, és erre válaszolok az életem, mert van, aki ezeket csak inkább utólag érzi. Nem lehet ilyen sablonokat fölállítani, hogy ennek így kell megtörténni, mert nem vagyunk egyformák, és az Isten mindannyiunk életében a magunk módján, a megfelelő módon munkálkodik. De van, aki csak utólag visszatekintve, ahogy a lábnyomos versben nagyon jól láttuk, ugye, hogy visszatekintve nyílik ki a panoráma, és vesszük észre, hogy az Isten ott munkálkodott, már akkor is az életemben, amikor én azt gondoltam, hogy valami véletlenek történnek, vagy semmi szervezettsége nincsen. Nem, az Isten már elkészít utakat, és terve van, és próbálja az én életem összes szanaszéjjel futó szálát összegyűjteni, hogy aztán egy irányba fókuszálhassa az életemet. És a másik, amit szintén idézhetünk itt, amit Jézus maga mond, ugye a tanítványainak, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Tehát minden ott kezdődik, hogy én elkezdelek téged szólítgatni, készítgetni arra, hogy egyszer a gyermekem négy, egyszer felén fordul, egyszer meghald a hívást, egyszer tudj dönteni mellettem, egyszer tud elszánni magad, és a többi, és a többi. A második, amiről fontos itt beszélni, és amit Pál apostol azért nagyon határozottan ír, hogy a keresztény élet az nem ilyen nagy béke, és ilyen úszás a semmiben, és ilyen testpedés. Sokszor azt gondoljuk, hogy a kereszténység az állandó elkerülése mindennek. Itt az egyik bizonyságtételben el is hangzott, ugye a konfliktus kerülés. Jaj, békesség, testvérek, és ez nem jó, és ne legyen. A kereszténység nem erről szól. Jézus megint csak meglepő módon több helyen beszél arról, hogy a kereszténység az küzdelmeket hoz, harcokat hoz. Egy háborúba kerülünk bele, és ezt nagyon jól tudjátok ti is, testvérek, ott vagyunk, erről is szóltak a bizonyságtitelek. Bizony, ott leszünk a frontvonalon az ördög és az Isten közötti kozmikus harcban. És az ördög is el fog kezdeni értünk kőkeményen hadakozni. Tehát itt véresen komoly dolgokról van szó, és nem ilyen úszkálásról a semmiben, a nirvánában, meg a nagy világbékében. És a másik, amiről Pál apostol szintén erőteljesen beszél, a megragadottságon túl, ez a nekifeszülés. Tehát délelőtt arról beszéltem, hogy teljesen mindegy, hogy mit tettél eddig, testvérem, mert nem ezen múlik a dolog, és ez egy fantasztikus, felszabadító érzés. Nem kell erőlködni, nem a cselekedeteink, hanem hitáltal, kegyelemből ingyen tudjuk jól, fölmondjuk újra és újra ezt a luteránus, meg biblikus tanítást, és aztán, de mi következik ebből? És itt van az a keskeny út, ami nagyon nehéz végigmenni, és nagyon nehéz egyensúlyt találni, hogy ne hagyjam el magam. Mert nem az következik belőle, Pál nem ezt mondja, hogy igazságom van Krisztusban, úgyhogy most már csak várom, hogy történjen majd valami, meg majd egyszer megérni. Nem ezt mondja, azt mondja, neki feszülök, és futok egyenest a cél felé. És nem akarok nagyon sokat görögözni, mert azt sem értek annyira most már, de itt megint, ha a szavak szintjét nézzük csak, akkor azért egy nagyon érdekes párhuzamot találunk a két részében a szakasznak, hogy amit itt úgy használ, hogy nekifeszülve futok a cél felé, az előző részben ugyanazt a szót használja arra, hogy én voltam, aki üldöztem az egyházat. Tehát egy iszonyatos, odaszánt, elszánt, nagyon határozott, nagyon céltudatos, nagyon radikális cselekvésről van szó. Üldözés, ugye? Adott esetben, vagy futás. Hát nem mindegy, hogy melyik oldalon vagyok, ugye, amikor engem üldöznek, vagy én üldözök, de mindenképpen valami nagyon radikális dologról, nagyon mozgalmas dologról, nagyon energikus dologról. És most itt a délután, itt miközben a malackán elmérkedünk, és úgy jól eltespedünk talán a székben, közben nehéz erről beszélni, de erre hív az Isten igéje, hogy ne, tehát fogadjuk el az ajándékot, de ez mozgósítson minket, fókuszálja életünket arra az egy célra. És ez az, amit Pál ezekkel az erős kifejezésekkel fogalmaz meg számunkra. És akkor ebből következnek olyan dolgok, nem akarok erről hosszan beszélni, mert el fogunk itt fáradni a végére, de hogy ezek a nagy viták, amik újra és újra előkerülnek, most a kereszténység magánügy, vagy nem magánügy? Nem lehet magánügy, mert mindenki, aki átéli ezt a találkozást az Istennel, ezt a fókuszálást, ezt az iszonyatos energia fókuszálást, amit a vele való találkozás is élet jelent, ez nem tud ott maradni. A Jeremiás azt mondja erről, hogy ez a csontjaimban rekesztett tűz. Pál apostol az, aki bejárja az egész földközi tenger medencét, és nem lehet megkövezni, halára verni sem, mert megy és fölkel és viszi őt előre. Micsoda? Hát az Istennek ez az energiája, ez az ereje, ami őt megragadta, és ami képessé teszi arra, hogy ő is megragadja ezt, és végigjárja ezt az utat. Aztán gondolhatunk arra, hogy mi mindent ér az Istennek ez az igéje, ez a hatása, ez az ereje az életünkben, amit például Jézus a samáriai asszonynak mondott a kútnál, hogy iszol ebből a vízből, amit én adok neked, és mi lesz veled? Magad is ennek a víznek a forrásává válsz. És ő ott azt átér, és talán sokan találkoztunk ilyennel, és még lehetne ilyen példákat idézni, hogy történik ez, hogy az Istennek ez az energia fókuszálása, ez az életünket mozgósítja az ő irányába. És nagyon érdekes, és itt egy picit visszautalok a délelőtti témának, vagy mondani valónak a lényegére, hogy az is lehet, hogy külsőleg semmi nem változik, vagy a lényeg nem változik nagyrészt. Nézzük csak meg megint Pál apostol életét. Pál farizeus volt, a Pál tudta, hogy hazudni bűn, Pál általában nem is hazudott, de alkalmanként mégis megtette. Ugye, hát ő is emberből volt, farizeusként is. És Pál megtért, az Úristen megszólította, Jézus megállította a damaszkuszi úton, megfordult az ő élete. Pál fordulás, 180 fok, ugye, tudjuk, hogy ez mi mindent jelent, radikálisan megfordul az élete. Mi történt ezután vele? Ezután is tudta, hogy hazudni bűn, általában nem tette, de időnként valószínűleg mégiscsak előfordult vele, mert ember maradt. Ugye? A külsőség nem változott. Hát ő jó ember volt, ő betartotta a törvényt, ő addig is az Isten parancsolatai szerint élt. Mégis arról beszél, hogy belül minden megváltozott. Mindent, ami mögöttem van, elfelejtettem, és valami egészen más irányba megyek. Nem a külsőségek változnak, hanem a belső motiváció. Pál azt mondja, hogy minden teljesen más. Aki az Úr Jézus Krisztusban van, az új teremtés. A régi elmúlt, és új jött létre. Minden megváltozott. Miért? Mert más a motiváció. Mert más a látás. Mert más a hajtóerő. Teljesen más okból nem hazudtam akkor, mint most. Teljesen másokból voltam őszinte akkor, mint most. És nyilván talán értjük, hogy miről van szó. Nem azért, mert meg kellett felelnem, mert meg akartam felelni, hanem azért, mert az Isten már megragadott, és egy más irányba indított el az életemet. És ugye erről beszél Pál sokszor, sok helyen így, hogy mit jelent az, hogy Krisztusban lenni. Itt ebben a szakaszban is, amikor azt mondja, hogy eltemettetem, meghalok, Krisztus halálában részesedek, hogy a feltámadásában is részesedjek. És megint egy... még senki nem ívott ebből a vízből, most megragadom az alkalmat. Egy picit hadd utaljak vissza az elejére ennek a levélnek. Nagyon sok mindent lehetne erről mondani, de két dologra szeretném fölhívni a figyelmet, azért, hogy a Filippi levél kontextusát lássuk. Itt nagyon helyesen hangoztak el a bizonyságtételekben is, hogy na, megnéztem, elolvastam valakit, Kata, vagy ki volt, aki nem csak a verset, hanem a kontextust is hozzáolvastam mindig, így van, el kell olvasni az egész Filippi levelet. A Filippi levél alapvetően nem arról szól, hogy hogy mi a megtérés, hanem hogy hogy működik a keresztényet a gyakorlatban. Elég csak az első verseket elolvasni, a hálaadást, tulajdonképpen ez a címzés meg a bevezető protokolláris szövegeknek a része, de Pál már ott elrejti, hogy miről szól, amikor azt mondja, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Mit jelent ez? Elkezdte a jó munkát, elindított az úton, és mit jelent az, hogy elvégzi, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel, igazi megtéréssel, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét. Mit jelent ez a fókuszra tartás, amit majd később kifejt, és a második fejezetből már idéztem a Krisztus himnuszt, és erre szeretnék most még egy néhány mondattal utalni. Egy picit megváltoztatva azt a fordítást, ami a Bibliánkban van, de hülyen ahhoz, sőt talán hűségesebben, ahogy utána olvastam, ami az eredeti. Mert ugye így kezdi Pál ezt a szakaszt, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. És azt mondják a Biblia tudósok, hogy ezt úgy is lehetne fordítani, hogy az a törekvés legyen közöttetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Az a törekvés közöttetek. Tehát nem egyszerűen indulat, mert az indulat aztán inkább az érzelmek irányába visz minket, hanem törekvés, odaszánás, nekifeszülés, és nem egyszerűen bennetek, nem egy individuális dologról beszél itt Pál ebben a kontextusban, hanem a közösségről. Tehát, hogy közöttetek mi valósul meg, kedves testvérek? A Philadelphia gyülekezetben. Hát ez egy beszédes név, nektek nem kell elmondanom, hogy mit jelent. Én is többször hallottam Misi bácsitól a történetet, és ez egy óriási örökség, és egy óriási felelősség, hogy mi valósul meg közöttetek. Az a törekvés legyen közöttetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, és így viszonyuljatok. De nem egyszerűen arról beszélt Pál, hogy na itt van Jézus példája, aki nem tekintette zsákmánynak, stb. Megalázta magát, mint halálig kereszt, halálig föl. Nem erről van szó, hogy ez egy fantasztikus példa, hanem miről beszél? Arról beszél, hogy Krisztusban vagyok, és Krisztus is én bennem. Tehát nem egyszerűen egy példakép számomra, akit követek, hanem benne élek ebben, és ő bennem él. És ez mit jelent? Az, hogy nem megpróbálom megvalósítani a programot, nem arra erőlködöm, hogy ez működjön, hanem azt jelenti, arra utal, hogy már bennem él Krisztus. És ez az, aminek meg kellene nyilvánulnia az egymás közötti kapcsolatban, a testvérszeretetben, az egymás iránti odaadásban és alázatban, ahogy Krisztus is tette a testvérszeretetben, ugye, a Philadelphiában. Tehát, hogy egészen más a motiváció. A felszín talán ugyanaz, de a belső egészen más. Miért? Mert más a hajtóerő, más az energia, más a mozgató. Ez jelenti a megragadottság, a megragadott élet, és ez a nekifeszülés. És végül a jutalom, ami ugye ennek a zárszava, hát csodát, amit ugye a gyerekek el tudták mondani ezt a hosszú verset, volt ugyan egy kis puska, én biztos belehibáztam volna, mert olyan páli, nehezen véget érő mondat, de mégiscsak nagyon fontos, miért futok, hova mutat ez a lézersugár az életem, hova van fókuszálva? Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. És akkor itt ugyanarról beszélünk, hogy nem egyszerűen nem a cselekedeteink jutalma ez, hanem az Isten ajándéka Krisztus Jézus számára, amit benne mi is megkapunk. Nemrég egy temetésen vettem részt, ahol egy ismerős temetésem, és zakatol bennem azóta is az élmény, mert elhangzott az a sztereotípia, amiben élünk, és amit olyan sokan gondolnak a kereszténységről, hogy és ilyesmikről szólt a prédikáció, hogy hát majd Isten ott majd beszámít mindent, meg megjutalmaz azért, amit jó dolgokat itt tettél. És hát azt mondtam, hogy ez nem igaz. Nem igaz. Hát 2000 éve nem ez van leírva a Bibliában, mert nem a mi jutalmunk ez, testvérek, hanem az Úr Jézusnak a jutalma, amiben mi részesedünk. És ez egy nagyon nagy különbség, és ez jelenti azt, és itt is ugyanoda érkezek, mint a délelőtt, hogy ez ezért biztos. Ez ezért az enyém, és ez ezért nem veszhet el, és ezért lehet a keresztény reménység az sokkal több, mint reménykedés, hanem az az igazi bizonyosság. Most még nem az enyém, de vagy kézzelfoghatóan, de valójában tudom, hogy semmi nem veheti tőlem el, és senki nem veheti tőlem el. Hát legyen a mi életünk is ilyen fókuszált élet, energizált élet, ami egyenest a célra tart, mint a lézersugár, és nem tér el, még ha keskeny is ez az út. Könyöröketünk Isten kegyelméért, irgalmáért, hogy tartson meg ebben, és vezessen végig ezen. Mindenféle olyasmi között, még lehetne itt sok mindent mondani, de már nem akarom vele az időt sem húzni, meg a szavakat sem szaporítani, de sok mindenen gondolkodtam én is, hogy jók voltak a bizonyságtételek, és én sokszor inkább olyan bizonytalanságtételekről tudnék beszámolni, hogy bizony, mennyi minden nem viszi az embert keresztül az Isten, házastársi kapcsolatban, gyereknevelésben, a veszteségekről volt itt szó ugye a bizonyságtételekben, hogy micsoda mélypontokon, küzdelmeken keresztül tanít bennünket, fókuszálgatja újra az életünk fókuszát, az ő kegyelme vigyen végig ezen az úton, hogy a végén a mégiscsak meglegyen az az igazi jutalom és elérjük, ami el van számunkra készítve. Imádkozzunk! Mennyi Atyán, köszönjük neked, hogy nem akarsz minket testpedésben hagyni, hanem energizálni akarod az életünket, és beállítani a helyes cél felé, és köszönjük, hogy ehhez eledelt és muníciót szeretnél nekünk adni újra és újra. Ehhez adott a veled való találkozásnak a lehetősége, és így készülhetünk most az úrvacsorára, egy másik titokra, amiben mégiscsak valahogy azt élhetjük át, hogy mit jelent az, hogy részünké válsz. Nem tudjuk ezt megérteni, megmagyarázni, de átélhetjük. Hadd legyen ez erőforrás számunkra, ami újra és újra a helyes irányba állít, és végigvisz ezen az úton, hogy célba érjünk, hogy be tudjuk futni a pályát, hogy elnyerjük az örök élet koronáját, amelyet megígértél számunkra. Hála legyen neked ezért az ajándékodért, ígéretedért, és azért, hogy végigviszel bennünket ezen. Amen.
A 171-es énekkel fogunk készülni az úrvacsorára, de ahogy énekelünk, közben sok minden végigfuthat bennünk, a szívünkben. Nagyon sok mindent hallottunk ezen a mai napon az ige hirdetésekben, a bizonyságtételekben, az énekekben. És ami engem most úgy nagyon szíven ütött, két dolog. Az egyik, hogy neki feszülve futni, ez volt a hangsúlya ennek a mai prédikációnak. Amikor elkezdtük a napot, akkor többen voltunk, mint ahányan most a záró istentiszteleten itt vagyunk. Van, akit külső tényező akadályozott meg abban, hogy itt maradjon, van, aki talán úgy érezte, hogy neki elég annyi is a délelőttből, vagy ki tudja mi. Az sem teljesen egyértelmű, hogy az ember egy csendes napon az elejétől a végig kitart, és végig megy, pedig azt gondolnánk, hogy ez nem egy olyan nehéz feladat. Na most keresztény életet nekifeszülve végigfutni, az se olyan könnyű és egyszerű, de milyen fantasztikus biztatást kapunk az Úrtól, hogy ő végig akar vinni minket ezen az úton, és meg akarja adni azt a töbletet. A másik dolog a délelőtti szolgálatból, ez a Billy képe, ami nekem nagyon megmaradt, és nem egy szent kifejezés, de készülünk az úrvacsorára, mi van a Billyben, a sajátunkban. Mi az, amit ide kell, hogy hozzunk? Mi az a konkrét bűn, amire rámutatott az Isten az életünkből? Talán valami olyan, ami a 10 parancsolat egyik-másik parancsolatánál nagyon kijelez? Vagy lehet, hogy a önigazságunk, a farizeusi gondolkodásunk, a hívő gőgünk, vagy ki tudja, mi széles lehet a skála. Az, hogy engem mi talált el, azt tudom az Úr elé hozni, de én bátorítom a testvéreket, hogy amikor jövünk majd ide, és amikor hallgatjuk az úrvacsorai liturgiának a megszokott mondatait, akkor ez legyen ott előttünk, hogy hozzuk a stabilit ide Krisztus keresztjéhez, mert más emberként szeretnénk tovább menni. Szabadulni is szeretnénk, és a fókuszt is szeretnénk, azt a lendületet szeretnénk megkapni, amiről Isten a mai napon beszélgetett velünk. Így a 171-es számú énekkel készüljünk az úrvacsorára. úrvacsorai liturgiában a 257-es számú éneket fogjuk énekelni. Imádkozzunk! Mindenható örökisten, aki szeretett fiadat üdvözítőül küldted hozzánk, hogy benne életünk és teljes megnyugvásunk legyen, csendesíts el minket színed előtt. Vágyakozunk a te gyermekeid szabadságára, arra a békességre, amelyet egyedül te adhatsz. Szent lelked által szólj a mi lelkiismeretünkhöz. Láttasd meg velünk azt, ami fogva tart minket és elválaszt tőled. Mutasd meg nekünk azt, ami békességünkre szolgál, és te magad munkáld bennünk azt, ami tetszésedre van. Adj alázatos szívet és igaz hitet, hogy az Úr asztalához járulásunk áldássá legyen számunkra. Amen. Testvéreim, most, amikor az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr: én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez: szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít: ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint: testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Uram Istenem, vallom előtted, hogy bűnös vagyok. Minden bűnömmel ellened vétettem. Azokkal is, amelyeket mások is ismernek és szenvednek miattuk, azokkal, amelyeket rajtad kívül én ismerek csupán, és azokkal is, amelyekről már magam sem tudok, mert elfelejtettem azokat. Minden bűnömmel ellened vétettem, pedig tudom, hogy atyám vagy, és szeretsz engem, de én nem szerettelek igazán. S mert ellened vétettem, kihez kiálthatnék bocsánatért, ha nem te hozzád, hiszen csak neked van jogod, hatalmad, de szíved is ahhoz, hogy lehajolj hozzám. Kérlek, bocsáss meg nekem. Adj békességet Jézus Krisztusért, az én megváltómért, aki önmagát adta értem váltságul. Szentelj meg új életre, a jónak szolgálatára. Bízom igédben és ígéretedben, hogy könyörülsz rajtam. Amen. Vigyük csendben az Úr elé, ami szívünket terheli. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak: békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. És nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott nekik, adta és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Középen jöjjünk, és tartsuk a kezünket, amibe beletehetem a borba mártott ostját. Azt szeretném kérni, hogyha gyermek érkezik, akkor jelezze egyértelműen, hogyha már úrvacsorázik a gyermek vagy fiatal, akkor tartsa a kezét jól láthatóan. Ha pedig nem tartja, akkor egy áldásban részesülhet a gyermek. Így várok szeretettel mindenkit.
Thank you.
Az Úrnak, imádkozzunk. Urunk, magasztalásodat hallott a fülünk, add, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. S hála néked, Urunk, mindenért. Mindazért, amit cselekedtél a mi életünkben, mindazért az igéért, amivel megszólítottál minket, akár csak ezen a mai napon is, és mindazért, amit ránk akarsz bízni ezután. Köszönjük neked, Urunk, azt a kiváltságot, hogy ismerhetünk téged, hogy te lehajoltál hozzánk, hogy a mi Urunk és megváltónk vagy, és figyelhetünk rád, hogy tőled kérhetjük el az erőt, a bátorságot, a vezetést, a türelmet, mindent, ami szükséges az élethez. Ehhez a mostanihoz, a földi élethez épp úgy, mint az örök élethez, a mennyei elhívás benned kapott jutalmához. Köszönjük neked, Urunk, hála néked minden cselekedetedért. Amen. Testvéreim, menjünk el, és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és mielőtt a záró énekverset elénekelnénk, Péterrel azt beszéltük, hogy nem törjük meg a hirdetéssel az ige hirdetést és az úrvacsora közötti egységet, de szeretnénk a testvérek figyelmét néhány dologra felhívni. Itt a nyírteleki gyülekezet részben a jövő heti alkalmak a következőképpen alakulnak. Hétfőn 5 órakor asszonykörre várjuk szeretettel az asszonytestvéreket. Kedden 5 órakor bibliaórára várunk szeretettel mindenkit. Szerdán 9 órára a babamamás anyukákat várjuk szeretettel. Pénteken 5 órakor ifjúsági órára a fiatalokat, és jövő vasárnap pedig 3:45-kor imakörre az imádkozó testvéreket, illetve 10 órára istentiszteletre mindenkit, kicsiket és nagyokat, a gyerekeket utána gyermekbiblia körre. A kisvárdai alkalmaink a jövő héten úgy alakulnak, hogy most még a nyári rend szerint tartjuk alkalmainkat, tehát jövő héten bibliaóra lesz, arra várjuk szeretettel csütörtökön a kisvárdai testvéreket a kisházba este 6 órai kezdettel. Szombaton pedig gyülekezeti napot tartunk Kisvárdán, amire természetesen nagyon nagy szeretettel hívjuk a nyírteleki testvéreket is. Májusban innen a Philadelphia gyülekezetből 4-en, 2-en Kisvárdáról, 2-en Nyírtelekről a Pitvarosi gyülekezetben szolgáltunk, és az a szolgálat nekünk is nagyon sokat jelentett, és azt éreztük, hogy az Úristen ránk bízza az ottani testvéreket. Nagyon sok nehézséggel küszködnek, és azt éreztük, hogy mi kaptunk az Istentől olyan pluszokat, olyan üzeneteket, amivel szolgálhatunk feléjük, és akkor meghívtuk őket, és nagy örömmel mondtak igent erre a látogatásra. Jövő héten szombaton 10 órakor szeretnénk kezdeni a programot, körülbelül addigra tudnak ők megérkezni, és a mottója ennek a napnak bátorság, alázat, imádság, ebben a témában szeretnénk elmélyedni a napi igéken keresztül. Lesz igetanulmányozás, lesz éneklés, beszélgetés, bizonyságtételek, játékosabb formában is szeretnénk együtt lenni, és tőlük is kértünk egy szolgálatot. Nagyon nagy szeretettel hívom erre a nyírteleki testvéreket is. Annyi lenne a kérésem, hogyha valaki tud jönni innen Nyírtelekről, az legyen kedves jelezni azt nekem, hiszen az minket segít akkor az előkészületekben. És aki pedig egyébként nem tud jönni, attól pedig hadd kérjem, hogy imádságban hordozza ezt az alkalmat is, illetve a pitvarosi gyülekezetet is, illetve az, hogy a szolgálatunk valóban az Úrtól való lehessen és célba érhessen. A hirdetések közül szeretném kiemelni azt, hogy a gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb száma ugye nem olyan régen elkészült. Ha véletlen valakihez még nem jutott el, akkor mindenképpen vegye magához a kijáratnál, illetve használjuk a hírlevelet is arra, hogy akikkel találkozunk, ajándékozzuk meg egy hírlevéllel, hiszen bizonyságtételek, imádságok, hívogatás van benne a gyülekezetbe. Lehet, hogy valakinek ez a szolgálata valaki felé, hogy elviszi a hírlevelet, és ezen keresztül tudja az illető az utat megtalálni az Úrhoz, illetve ide a gyülekezetbe is. Ami még fontos a hirdetésekből, hogy az EKE Biblia iskolájának egy újabb sorozata indul majd szeptemberben. Szeptember 22-24-e lesz az első hétvége, aminek viszont a mai napon van a jelentkezési határideje. Ha valaki gondolkodik azon, hogy beiratkozna erre a tanfolyamra, Péter tud erről több információt adni, bátran szólítsuk meg, és bátorítom a testvéreket, hogy éljünk akár ezzel a lehetőséggel is, hiszen Isten nagyon sokat tud nekünk ezen keresztül is adni. A presbiter testvéreknek hirdetem, ahogyan az a meghívóban már ki is ment, hogy holnap, tehát 21-én 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk itt Nyírteleken, amelynek a napirendi pontja legfőképpen az egyház megyei ellenőrzésre való felkészülés. Szeptember 3-án pedig közgyűlést tartunk, ennek napirendi pontjai a szervezeti és működési szabályzat és egyéb szabályzatok módosítása, az adott dokumentumok azok megtekinthetők az irodában. És örömmel hirdetem a testvéreknek, hogy augusztus 26-án szombaton 14 órakor Isten áldását kéri házasságára a templomunkban Vaszil Mihajlov és Olá Klaudia. Hordozzuk őket, és ezt az alkalmat is imádságban. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a gyülekezeti honlapunkat is, a feltöltésekről a levelező listán, illetve a Facebook oldalon is tájékozódhatunk, illetve a gyülekezet YouTube csatornáját is. Isten áldása legyen rajtunk, és akkor a megkezdett 257-es számú éneknek az utolsó versét énekeljük. Thank you.
testvérek, most már nincs más hátra, mint előre, ahogy szokták mondani, hogy az igében is ott volt, hogy akkor most futás egyenest a cél felé, és nem muszáj innen futni, nem muszáj innen menekülni, de a cél felé viszont fussunk. És lehet magunkkal vinni ezeket a képeket, amiket kaptunk, hát most nem mondom, hogy a Billit vigyük magunkkal, azt hagyjuk itt. De ezeket a gondolatokat, képeket, amik segíthetnek a lézerről, jusson ez eszünkbe, hogy ez a fókuszált élet az Úr Jézussal és egyenest a cél felé. És lehet ezt élni. Ugye ez az elméletnek, vagy ez a gyakorlatnak az elmélete volt tulajdonképpen, ami most előttünk volt, hát lehet ezt élni, lehet ezt megélni. És tényleg nem muszáj elszaladni még, lehet beszélgetni, sőt, maradt még dinnye, egy kis hűsítőként ezt is el lehet itt fogyasztani, sőt, bátorítom is erre a testvéreket, meg akik tudnak maradni itt a gyülekezetben, segítkezni az elpakolásban, ez is a gyakorlatnak a része lehet, és együtt még ebben is megélhetjük a testvéri közösséget. Úgyhogy nem muszáj elrohanni, de hát akinek persze menni kell, akkor Isten velünk viszontlátásra. Köszönjük a szolgálatot, köszönjük, hogy Dávid itt volt közöttünk, és köszönjük a testvérek szolgálatát, a sok finomságot, a tevékeny szolgálatot. És akkor énekeljük ezt az éneket zárásként az Isten velünk viszontlátásra. Az előbb megnéztem hanyas ének, de elfelejtettem egy pillanat alatt, úgyhogy ha valaki gyorsabb, akkor megtalálhatja. Isten velünk viszontlátásra. 210-es számú éneket énekeljük. 210-es.
Thank you. velünk viszontlátásra.
Isten velünk viszontlátásra.